Folytatódik az Inforádió arénája, melynek vendége Enrózsa Erzsébet, az MTA Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, közel-kelet és iszlám szakértő, illetve Tarik Damirkán, a Türkinfo főszerkesztője. Folytassuk a menekült válsággal. Hosszú távon lehet-e számítani Törökországra a migrációs krízis kezelésében? Mit gondolnak Enrózsa Erzsébet?
Hát egyrészt egyetértek azzal, amit a szünet előtt Tarik mondott, hogy itt majd ezt a kérdést is a népszavazás utáni napokban vagy hetekben kell újra elővenni. Mert most egyértelműen elhangzanak mindenféle mondások, most egyetemen nem erről a kérdésről van szó. Ez a kérdés is be van sorolva a készülődés, a szavazásra való készülődés eszköztárába. Tehát ez az egyik. A másik, amit nagyon fontos elmondani, hogy Törökország maga is áldozata és célpontja is egyben ennek a migrációnak. Ne felejtsük el, hogy a mai hivatalos török adatok szerint 3 millió, sőt talán 3 milliónál több menekült van ma Törökországban. Ezek egy része, úgy gondolom, hogy még mindig azt tervezi, hogyha a helyzet rendeződik, hazamegy majd. Egy részük tartósan tervez Törökországban maradni. Itt szoktam elmondani egy ilyen 2015-ös adatot, hogy abban az évben Törökországban bejegyeztek majdnem 3000 új kisvállalkozást, aminek egyharmadát szíriai menekültek jegyezték be. És nyilván van egy részük, akik esetleg tovább mennének arra, merre lehet. De azért megjegyezném, hogy a tegnap, ma, tegnap előtt látott, hallott híradásokban is nem hallom, hogy a határon elfogott menekülők között törökök lettek volna. Afgánokról beszéltek, irániakról, irakiakról, törökökről nem hallunk. Igaz, hogy Törökországon keresztül jövőkről lenne szó. De hát az afgánok sem feltétlenül abból a régióból jönnek, amit
egyébként az ENSZ friss statisztikája alapján február óta Törökországban 47 ezer új menekült érkezett. Ez sok vagy kevés, Tarik Damirkán?
Csökkent a tendencia? Kevés, mert hogy 3 milliót ott van mellettünk egy nagy halmaz, és ahhoz képest 34 ezer átjött. Ez mondjuk csökkenő tendenciát mutat. De kérdés nem is az, hogy ismét 1 millió külföldről jönne, hanem ezzel a 3 millió embernek mi lesz a sorsa. Mármint Európai Unió szempontjából, Törökország szempontjából teljesen mindegy, mert 3 milliót el kell látni, akár önálló forrásokból, akár nemzetközi forrásokból, tehát Törökország joggal követel ennek a 3 millió háborús menekültnek a sorsának a ellátását, valaki szálljon bele, segítsen nemzetközi szervezetek között.
Hát elvileg az Európai Unió beszállt több milliárd euróval, de pont ezt akartam kérdezni, amit ön is mondott, hogy mi lesz a sorsa a 3 millió menekültnek, illetve az Európai Uniónak. Elképzelhető, hogyha felbomlik ez az egység az Unió és Ankara között, akkor ez a 3 millió menekült, ezt a 3 millió menekültet rászabadítják Európára?
Én szerintem azért nem, mert ilyen nincs, hogy rászabadítjuk Európára.
Menjetek.
Tehát, de mi van, ha nem akar menni? Vagy mi van, ha hazafele akar menni? Tehát azt azért nem tudom elképzelni, hogy most Erdoğan nekiállna és seprűvel kergetni őket Európa felé. Tehát ez élet azért nem így működik. Nem így működik, és nem is így fog. Tehát tény és való, hogy a török államnak komoly szerepe van ebben, de az is nyilvánvaló, és egész biztos vagyok benne, hogy ennek a híre egyre jobban elterjed a leendő menekülők között, hogy Európa már nem fogad. Európa vitatkozik önmagával, miközben ez egyre jobban igyekszik zárni a határokat.
A NATO-t már a stratégiai kapcsolatok okán említettük. A Törökország és a NATO viszonya az hogyan alakul? Hát a NATO-ban van, az Észak-Atlanti Szövetség tagja, de mégis mi a kettő közti együttműködés? Milyen együttműködés lehet?
Törökország nélkülözhetetlen szerintem NATO számára. Először is oszlopos tagja, első időktől kezdve hidegháborúban hűséges szövetségese NATO-nak, a Egyesült Államoknak. A Európai Unióval való kapcsolatai, és azt feltételezi, németországi katonák jelenléte, bár voltak olyan hírek, magyar sajtóban találkoztam velük, hogy Németország keres más országot állítólag, támaszpontot. más országban. Tehát visszatérve, tehát a NATO-val kapcsolatait szerintem nem veszélyezteti, nem semmilyen olyan konfliktus nem veszélyeztetheti. Tehát Egyesült Államok számára Törökország nélkülözhetetlen, úgy gondolom, a régióban. Konfliktusok bár vannak. Szerintem kérdés nem ez. Kérdés konfliktusok kezelésének a módja. Tehát a Törökország utóbbi időben nem csak közel-keleti országokkal, összes szomszédjával, beleértve Iránt is, és a Oroszországgal, hanem nyugati, régi szövetségeseivel is nagyon komoly konfliktusokba keveredett. Ne felejtsünk, hogy Izraellel való nagyon véres konfliktus, ami majdnem háborúba sodort a két országot. De ugyanakkor utóbbi időben Egyesült Államok felé is nagyon kemény konfliktusok vannak, jelek vannak, hogy itt valami alakulóban van, amit rendezni kell. Tudjuk, emögött elsősorban a Fethullah Gülen kérdése áll, ami Egyesült Államokban él, hitszónok, Törökország azt sejteti, tavalyi pucs mögött ők voltak, Egyesült Államok pedig egyelőre nem lát benne olyan jelt vagy bizonyítékot, hogy ők lettek volna. És ugyanakkor Európai Unió...
Sőt, uniós hírszerzési források.
Uniós hírszerzési forrásokból is volt. De ez a konfliktus olyan komoly konfliktus, hogy a török sajtóban volt, amit nem is tagadtak, aminek a megtörténtét, hogy a török miniszterek tárgyaltak állítólag Egyesült Államokban a nemzetbiztonsági főtanácsadóval, hogy vajon mi lenne, hogyha Fethullah Gülent ők elvinnének országból illegális úton, módon.
Nem csak az Egyesült Államokban, hanem Ankarában is, ugyanis a héten találkozott Ankarában az amerikai és a török külügyminiszter, utóbbi pedig azt nyilatkozta, hogy létfontosságú új lendületet adni a török-amerikai kapcsolatoknak, és minden korábbinál erősebbé kell tenni azokat. Ön is mondta, és ezen a tárgyaláson is szóba került Fethullah Gülen kiadatása, letartóztatása az Egyesült Államokban, de a nyilatkozatokból azt tűnt ki számomra, mintha már mégsem lenne ez annyira hangsúlyos a két ország között.
A Gülen kérdés. Én törökországi nyilatkozatokat veszem alapul. Törökországban nagyon-nagyon elemi kérdésnek tartják még mindig Gülennek a kiadatását, vagy semlegesítését, mármint úgy értem, Egyesült Államokon kívül valahol húzzon magát, valahol Isten háta mögött.
De azon is elégedettek lennének, hogyha letartóztatnák az USA-ban?
Igen.
És
igen.
Ott lenne börtönben majd.
Nem. Tehát több variáció létezik szerintem török Ankara számára. Az egyik letartóztatni és visszaadni Törökországba, kiadni Törökországba. Ez úgy látják, hogy nem fog működni. A másik letartóztatni valahogy, és Egyesült Államokban tartani. A harmadik pedig tehát országon kívül valamilyen más országba száműzni, ahol nem olyan szabadon működhet a hálózatával együtt. De mondom, előbb mondtam, tehát olyan variációt is felvetettek a diplomáciai szinterek mögött, hogy ők akár illegálisan is rávállalkoznának, hogy Gülent elhozni Egyesült Államokból. Ezek diplomáciai botrány volt múlt héten, tehát erről szó volt. Tehát a Törökország számára úgy gondolom nagyon fontos Gülen kérdésnek a valamilyen formában megoldása, és ezt elsősorban Egyesült Államokot, Washingtonnak a politikáját látják, hogy ezzel egyelőre nem ért egyet.
Én azt gondolom, mégis visszatérve a NATO-ra, hogy kicsit furcsa ugyan ennyi évvel a hidegháború vége után, de az utóbbi időben megint Oroszország kérdése egy más dimenzióba került, Európa szempontjából másként, mint az Egyesült Államok szempontjából, de ez megint azt jelenti, hogy Törökország egy picit visszakap abból a NATO-s okokozati összefüggés csomagból, ami miatt őt fölvették annak idején a NATO-ba. Tehát az oroszokkal szemben valamiféle mégiscsak előretolt bástya vagy helyőrség, amiben bőven belefér az, hogy az oroszokkal időnként együttműködünk, időnként feszültség van. A másik ugye, ami irányába a NATO-nak elengedhetetlen, a NATO-nak a Közel-Keleten egyetlen egy, vagy ebben a térség irányába egyetlen egy tagállama van, egyetlen egy bástyája van, és ez pedig Törökország. És ezt látjuk, hogy Szíria, de akár az iraki háború alatt is milyen szerepet játszhatott volna Törökország, hogyha a török parlament nem szavaz éppen úgy, ahogy szavazott. Tehát Törökország szerepe ilyen szempontból megkerülhetetlen. Na most én azt gondolom, ez a Fethullah Gülen kérdés is egy hasonló mintát mutat, legalábbis én úgy látom, mint ami a török-iráni viszonyban van, vagy akár a török-orosz viszonyban van. Ezek az országok, mind Oroszország, mind Irán, mind Törökország, hát ne felejtsük el, hogy évszázadokon keresztül megharcolták a maguk harcait, és egyfajta ilyen viszony beállt közöttük, ugye a török-iráni viszonyban az 1639-es Kaszre-Sirini békét lehet mondani, és ugyan utána is voltak összecsapások, feszültségek, akár csetepaték a határon, akár megpróbáltunk a másiktól valamit elvenni, de ami nekem az iráni viszonylatban látszik, hogy a két ország bármilyen feszültség is van, tartózkodik attól, hogy egy bizonyos határon túllépjen. És Törökország egyébként, mint itt a sok-sok régió határán, hát az arab tavaszos események előtt, tehát 2010-et megelőzően, kifejezetten, ahogy kezdte fölépíteni a saját regionális imázsát, az arról szólt, hogy én vagyok a jószándékú közvetítő hatalom. Először is, hát vegyük tudomásul, hogy Törökország regionális hatalom.
Nekem regionális mindig... hatalom, vagy világpolitikai státusz?
Én azt gondolom, hogy regionális hatalom, de mivel a világ megváltozott, és a nemzetközi rendszerben időnként bizonyos régiós ügyek uralják a globális napirendet, ilyen szempontból adódhatnak olyan ügyek, amelyekben Törökország is éppen globális szinten fontos, és nyilván itt vélemény.
Hát sokszor azt látjuk már, hogy van az Egyesült Államok, van Oroszország, van mondjuk az Európai Unió, és van Törökország, hogyha a globális viszonyokat nézzük.
Hát attól függ, mert ha mondjuk egy dél-kelet-ázsiai konfliktust néznénk, abban Törökországnak nem lenne szerepe. De még egyszer mondom, ha adódik mondjuk egy közel-keleti kérdés, vagy egy legyen az közép-ázsiai kérdés, ugye, ami nem adódik, most Balkán is sem adódik úgy. De ha adódik egy olyan regionális kérdés, amely a világpolitikát uralja, mondjuk az iráni nukleáris vita, akkor abban már igenis Törökország is játszhat globális szerepet.
Olyannyira, hogy ezt alátámasztja Putyin elnök eheti nyilatkozata. Ő is szóba hozta a héten Törökországot, amikor az iráni elnökkel találkozott. Úgy fogalmazott, Oroszország, Irán és Törökország kezesként való fellépése az asztanai tárgyalásokon jelentősen hozzájárult a szíriai politikai rendezés előmozdításához. Tehát Putyin is napirenden tartja ezen a héten
Törökországot. Volt már ilyen egyébként. Talán emlékezzünk vissza, hogy az iráni tárgyalásoknak egy olyan 2010 körüli szakasza lehetett, amikor egy török-brazil megállapodás volt az irániakkal, akkor még Törökországot és Brazíliát egy kicsit fejbe csapták a nagyhatalmak, hogy mit képzeltek itt, hogy ti így megállapodtok, holott ők mind a ketten legalábbis akkor azt nyilatkozták, jó hiszeműen próbáltak segíteni a megoldásban. Hát most ez egy kicsit hasonló mintát mutat, hogy néhány ország próbál pozitívan fellépni, és próbál olyan válságban közvetíteni, ami hát világpolitikai jelentőséggel bír.
Elég, Demirke?
Igen, csak itt az igaz, tehát a felvázolt kép általában realitást tükrözi, de azt nem szabad elfelejteni, hogy a Törökországnak önálló érdekei vannak, önálló nemzeti, önálló nemzetbiztonsági nagyon fontos kritériumai vannak, és ez a nagy játék, ami a világhatalmi játékosok között zajlik. Bár Törökország regionális nagyhatalom, de Közel-Keleten a Törökország érdekeit figyelembe nem vevő tervnek nincsen esélye. Ez nem fog valósulni.
NATO-nak is figyelembe kell venni Törökország érdekeit? Tehát a NATO stratégiáját, közel-keleti stratégiáját az Törökország bevonásával lehet csak megalkotni?
Csak is Törökország bevonásával, Törökország érdekeinek a valamilyen szinten figyelembe vételével, egyeztetésével. És a Törökország nagyon figyel erre, és nyilvánvalóan Oroszország is, hiszen, mint látjuk, utóbbi időben Törökország nem egy szimpla NATO-tagként viselkedik régióban, hanem ezt érezteti is hát az ő önálló érdekeit, akivel egyeztetni tud, akivel megegyezésre jut, akkor semmi tovább, minden további nélkül azt megcsinálja. Annak ellenére, hogy NATO-tag, tehát Oroszországnak a jelenléte, Oroszországgal való egyeztetések ennek a jelét mutatják, hogy Törökország igenis számon kéri.
Vagy a szíriai konfliktusban való részvétel.
Pont ezt akartam mondani, hogy ne felejtsük el, hogy éppen szíriai konfliktusban adódott nemrégiben egy olyan helyzet, amikor a török hadsereg is megindult úgymond az iszlám állam ellen szíriai területen, miközben a szíriai kurd erők, nyilván más kurd erőkkel támogatva és segítve, szintén kezdték el felszabadítani a területeket, és túlléptek azon a területi határon, hát itt az Eufrát ezt folyót jelölték akkor meg, túlléptek azon a határon, amire a török érzékenység még úgy gondolta, hogy na hát az még kurd terület, de ez már nem. És ebben a vitában, hát ugye maga a török műveletnek a neve is Eufráteszi pajzs utalt erre, hogy úgy érzik, hogy ott van egy ilyen határ, de ebben a vitában hát bizony nem lehetett tudni, hogy az Egyesült Államok ki mellé áll. És végül a kurdokra szólt rá, hogy húzódjanak vissza a folyó mögé. Tehát Törökországnak azért van időnként elég komoly érdekérvényesítő.
Igen, de ennek a török miniszterelnök egyébként a héten jelentette be, hogy befejezték ezt a hadműveletet.
Ennek a műveletet.
Igen, de ennek volt egy további lépése is. Azon túl, ahol a kurd terület, illetve kurd erők voltak, egyszerre Egyesült Államok belé és Oroszország belé katonák is érkeztek, tehát a török tovább haladást megakadályozni, tehát a törökök ne támadjanak a kurdokat, mert akkor jön létre, akkor oroszokat vagy amerikaiakat is támadják ezáltal. Igen. Tehát akkor megállt a török előre menetel is, és akkor most igen, visszavonják.
Mindegyik nagyhatalom azt mondja, az Egyesült Államok is, Oroszország is, hogy küzdjünk a terrorizmus ellen. Ugye most ez 2017-ben az iszlám államot, az iszlám állam képében jelenik meg. Az iszlám állam elleni fellépés az hogyan valósulhat meg?
Hát én azt gondolom, hogy a mi szemünkben természetesen, és a világ nagy része szemében természetesen az iszlám állam az egy terrorista szervezet, ő a fő ellenség. Ebben már nem vagyok teljesen biztos, hogyha a térségbe elmegyünk, mert például általunk is támogatott szíriai ellenzéki szervezetek többször is elmondták, hogy de kérem szépen, miért az iszlám államot tetszik támadni, hát Assad az első ellenség, és ebben tulajdonképpen azt hiszem a törökök úgy nagyjából egyet is értenek most, legalábbis a fejlemények mostani szakaszában, amikor a kurdok elég sikeres műveleteket hajtottak végre, ugye amiről most beszéltünk, és hát elég sok vád is éri a nemzetközi médiában Törökországot, hogy igazából Szíriában nem is azért avatkozott be, hogy az iszlám állammal leszámoljon, hanem inkább azért, hogy a kurd autonómiát megpróbálja valahogyan megakadályozni. Tehát az első kérdés nyilván az, hogy ki a terrorista, kinek ki, és hogy ez mitől függ.
És hogy kik léphetnek fel mondjuk az iszlám állam ellen? Tehát lehet-e nemzetközi összefogás, vagy pedig, mint ahogy már szó volt a regionális kapcsolatokról, regionális szinten? Tehát ugye itt legutóbb pont a török-orosz együttműködést láttuk, de vajon bejöhet-e a NATO? Bejöhet-e az Egyesült Államok?
Nem, szárazföldi csapatokkal nem hajlandó senki se beavatkozni. Hát legyünk őszinték, itt állunk hat évvel a szíriai polgárháború.
Ott vannak a kurd milíciák, és most jelenleg török.
Ki van szárazföldi erő a talpon, mondjuk Szíriában, a kurd milíciák, és Assadnak a melyik megmaradt fegyveres erői. Rendszerű erői. És most bejöttek a törökök, de a törökök évek óta ott állnak a határon, hát végignézték, hogy Kobane haláltussája hogy zajlik, míg nem azután a kurdok megfordították ezt a folyamatot, és nem mozdultak, most jöttek be a törökök. Ugye annak, hogy ez a művelet véget ért, többféle értelmezése lehet, ha jól látom, nem arról van szó, hogy most a török csapatokat kivonnák Szíriából, hanem most ennek a műveletnek éppen vége van, és meglátjuk, hogy ki van.
Igen, jelezte a miniszterelnök, hogy nem kizárt egy újabb
hadművelőt. Ütközőzónaként lesz ott. De ne felejtsünk el, Törökország krízis első időpontjától kezdve szorgalmazott, mármint a migrációs krízis.
Egy ilyen sávot,
igen, egy
étkező
zónát a Szír területen létrehozni, tehát akkor ott semleges terület, akkor a migránsok, illetve menekültek ott maradhatnak, tehát ezzel próbálta Európát csalogatni, a terveit támogasson, hogy akkor ott megakadályozzunk a menekültek áramlását.
De Egyesült Államokkal tárgyalta ezt a kérdést,
igen,
és nem engedtek.
Nem engedtek, de Európai Unió se támogatta, mert akkor attól tartottak Törökország szíriai belépésével nem csak a migrációs kérdést próbál megoldani, hanem igen, egy kurd kérdést is maga
azt
részéről.
Mondjam, teljesen világos Törökország stratégiája Szíriát illetően, az befolyásolhatja az iszlám állam elleni fellépést?
Hát nyilván az nem megkerülhető, hogy Törökország a nemzetközi koalíciónak, vagy iszlám állam ellenes fellépésnek a részese legyen, legalább névleg.
Kérdés az, hogy kik vannak ebben a koalícióban? Benne vannak-e az oroszok?
A légtér ellenőrző, nem, itt megint nagyon nagy különbséget kell tennünk a légtér, a légierők, a légi támogatás és a szárazföldi csapatok között. Hát szárazföldi erők nincsenek mások, mert ugye egy hete, két hete volt hír, hogy 100 amerikai tengerész gyalogost ledobtak valahol Rakka felé félúton. Hát és akkor mi van? Tehát ez még nem szárazföldi beavatkozás, de az oroszok se avatkoznak be szárazföldi csapatokkal. Nota bene, egy orosz szakértővel beszélgettem egy évvel ezelőtt, és ő azt mondta, hogy vegyük már tudomásul, hogy az oroszoknak átmenetileg sincs akár 15-20 ezer katonája se arra a célra, hogy bedobják őket Szíriába. Hát mondom, ez elképzelhetetlen. Higgyem el, nincsen. És nézzük meg, nincsen igazából. Tehát most ne arra gondoljunk, hogy egy csapat szakértő, vagy kiképző, vagy valami. Senki nem akar szárazföldön bemenni, azért Irak 2003-ban egy óriási lecke volt, és Afganisztán is.
Mit gondolnak arról?
Én úgy gondolom, bocsánat, itt hozzá kell szólnom, a koalíció szerintem létrejött. Tehát van egy koalíció elméletben, ami iszlám állam ellen harcol. Na most ennek vetülete az, hogy a légi csapásokkal Egyesült Államok is, Oroszország is, Törökország is ott van, már Törökország is, de szárazföldön Egyesült Államok támogatják kurdokat, Oroszország támogatja a Szíria rendszerhű erőit, Törökország pedig saját csapataival bizonyos területeken jelen van, és ez zajlik meg gyakorlatilag. Tehát ezért hosszabbodik a dolog, mert hogy szárazföldön gyakorlatilag nincs olyan erő, amely végig menne azok a területeken, ahol iszlám állam uralkodik.
Mit szólnak az Egyesült Államok ENSZ nagykövetének azon eheti nyilatkozatához, hogy Washington számára többé nem elsődleges fontosságú Assad szíriai elnök elmozdítása?
Hát én azért nem nagyon vagyok meglepődve, mert most van 2017, 2015 decemberében gyakorlatilag körvonalazódott a nemzetközi koalíciónak az a véleménye, hogy hát tetszik, nem tetszik, de Assadot legalább átmenetileg a helyén kell tartani. Ne felejtsük el, hogy a szíriai lakosságnak nagyjából a fele, de lehet, hogy az Assad által ellenőrzött részekre bemenekült menekültekkel lehet, hogy több, mint a fele, még mindig Assadban bízik, mint aki meg tudja őt védeni.
És ez korábban, mint hogyha csak az oroszok érdeke lett volna, vagy legalábbis ez jött le a médiából.
Hát orosz-iráni támogatás állt az Assad rendszer mellett. Ennek volt egy olyan előzménye még, hogy 2012 nyarán volt szerintem, amikor a világ 112-3-4 országa úgy döntött, hogy a továbbiakban nem ismeri el Assad kormányát, mint a szíriai nép legitim képviseletét. Úgyhogy engem például borzasztóan érdekelne most ezen fordulat tükrében egy nemzetközi jogász véleménye, hogy nem ismer, ez nem lett ugyanis visszavonva, hogy nem ismerjük el Assadot, de most akkor mégiscsak hajlandóak, és hát a tárgyalásokon Assad képviseltetve van.
Kinek a befolyása lesz a közeljövőben hangsúlyos? Melyik világpolitikai tényezőnek a közel-keleten? Mit gondolnak? Tali Demirkan?
A kérdés most pontosan az, ki tudja érvényesíteni saját
érdekeit? Igen. Mm. Kinek az érdekei érvényesülhetnek a közeljövőben?
Szerintem...
Mert ugye Trump is elmondta hivatalba lépésekor, hogy rendet vágott a közel-keleten. És megoldja a szíriai konfliktust.
Egy tény, hogy Oroszország szerintem nagyon erős pozíciókat szerzett szíriai határozott fellépésével, nem csak szír területen, hanem ahogy Törökországgal és Iránnal való kapcsolatát úgy tudta rendezni, amely hosszú távon NATO és Egyesült Államok működése ellen és érdekei ellen akár blokkként is működhet. De ugyanakkor úgy gondolom Egyesült Államok sem mondhatja le a Közel-Keletről annak ellenére, hogy a politikai változások sok mindent hozhatnak az Egyesült Államok külpolitikai érvényesítésével szemben. És úgy gondolom Törökország is jelenlegi a szíriai katonai jelenlétével, hiszen török katonák ott vannak, ott állomásoznak, és úgy gondolom, hogy hamar nem fognak onnan visszajönni, tehát ők is ott vannak a terepen, és ők is végig fognak érvényesíteni saját érdekeiket, és talán utolsó sorban legnagyobb érdekérvényesítő kurdok lesznek, akik a jelenleg Észak-Irakban autonómia kapuján állnak, és a szír területen pedig komoly összefüggő, földrajzilag összefüggő területet elfoglaltak, bár az észak-iraki kurd államalakulat meg a szíriai kurd államalakulat között vannak konfliktusok, de ugyanakkor egy független kurd állam létrejötte Irakban, nagyon megmozdítja a kurdok fantáziáját jövőt illetően. Tehát úgy gondolom Közel-Keletben nagyon sok új fejlemény meg is meglepetés várható.
Nagyon röviden, tényleg egy percben maximum.
Én sokkal pesszimistább vagyok. Én azt gondolom, hogy Oroszország nyilván politikailag megkerülhetetlen tényező lesz ismét a térségben, de nem hiszem, hogy a képességei mögötte lesznek ehhez tartósan, bizonyos töredékig nyilván. Oroszországnak sokkal inkább fontosabb az Európával való viszony ellensúlyozásaképpen fölmutatni ezt. Az Egyesült Államok, hát én egyelőre kivárnám, hogy Trump elnök mit fog lépni. Való igaz, amit Tarik Demirkan elmondott, én nem vagyok ennyire, sajnos nem tudok ennyire optimista lenni a kurd államiság kérdésében. Egyrészt azért, mert volt már referendum Észak-Iraki Kurdisztánban 2005-ben, 95% igen mellett bennmaradtak Irakba, és másrészt azért, hogy én nagyon félek attól, hogy most a napokban, órákban zajlik, hogy éppen az iraki-szíriai határon, a Szindzsár-hegységben kurd harcol kurd ellen, és ez bizony eszkalálódhat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még erről sokat lehet majd beszélni.
Az Arina mai vendége Ján Rózsa Erzsébet, az MTA Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, közel-kelet és iszlám szakértő, illetve Tarik Demirkan, a Türkinfo főszerkesztője volt. Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Köszönjük
a műsor szépen. Elkészítésében Lendvai Szabolcs főszerkesztőhelyettes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm figyelmüket, Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.